Kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. 117 perc című műsorunkban az augusztus 29-i hét embere
Révi Sándor, énekeszenész, előadó, művész
volt, akivel a hét első napján Tóth Mónika beszélgetett.
Kell a mélység és a dráma, hogy jöjjön az öröm a másik ütemben. Megéltem a mélységeket, és kiittam a méregpoharat, mondja Révi Sándor. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Kezdjé csókol, Mónika, és köszöntöm a kedves hallgatókat, itt vagyok.
Mélység és dráma hol tart most az életében? Melyik ágban van éppen?
Hála Istennek az épülésben és az örömben, úgy a munkámban, mint a magánéletemben elmondhatom, hogy békesség és harmónia van. 63 éves koromra fölküzdöttem magam erre a csúcsra, hála Istennek, úgyhogy békés hétköznapokról számolhatok be. A munkám, ami különösen nagy öröm, hiszen a Piramis egykori gitárosával szövetkeztünk, Závodi
Jánossal,
és Piramis évek címmel koncertezünk szerte szét az országba. Közeljövőben éppen Miskolcra megyünk, aztán Zalaegerszegre és így tovább. És nagyon nagy öröm, még egyszer mondom, 63 évesen elszántam magam arra, hogy ezeket a régi dalokat, amelyek a szívemnek természetesen nagyon-nagyon kedvesek, mind a mai napig ezeket műsorra tűzzük még egyszer, és ezeket énekeljük, zenéljük, és nagyon lendületesen, nagyon szépen megy, hála Istennek a munkánk.
Ez év december végére időzítették a nagy koncertet, azonban utasztatják ezt a turnét már, tehát hogyha április-májusban is voltak már, sőt júliusban talán is voltak már, áthangszeren, igen?
Augusztusban. Mit tetszett volna kérdezni, hogy áthangszerel?
Az, hogy átértelmezi, áthangszerel, szerelik valami, igen?
Hát tulajdonképpen nem nagyon nyúltunk bele, nagyon igyekeztünk arra törekedni, hogy az eredeti hangképet vigyük szépen. Uh-huh. És
mennyire eredeti ez a hangkép? Tehát, hogy megpróbálnak ellenállni annak a folyamatos igénynek, hogy hát 2016 van, és
igen,
mások már a ritmusok, igen?
Társaink fiatalsága, négy fiatal zenésszel szövetkeztünk erre a vállalkozásra. Az ő fiatalságuk abszolút garancia arra, hogy megfrissülnek a dalok, de mondom, maximálisan törekszünk az eredeti megszólalásnak a hangképének a hűségéhez.
Csak az énekhangban, vagy a hangszerelésben is?
Mindenben. Az énekhangban, hála Istennek, azt mondhatom, hogy amit a 70-es években stúdiókban felénekeltem, én ugyanúgy képes vagyok ma is énekelni, úgyhogy nem kellett lejjebb vinni, és ahogy mondjam, hangmagassági módosításokat eszközölnünk a dalokba, úgyhogy az ment, hála Istennek, és a hangszerelésben apróságok vannak, de szerintem a zene sodrásában ezt alig-alig lehet észrevenni, tehát többszörösen mondom, hogy az eredeti hangképet visszük szére.
Mi lehet annak az oka, hogy én már nem is tudom hány generáció nőtt fel, és még mindig ott vannak ezek a dalok? Egyrészt persze nyilván a szöveg, de az ön hangja?
Hát nagyon széles volt szerintem az a közönség réteg, aki annak idején hűséges zenerajongóként, zenebarátokként mellénk szegődött, úgyhogy talán ennek köszönhető. A hangom az, hála Istennek, az talán szabad így mondani, hát tőlem ezt hallani egy kicsit szerénytelennek hangzik, hogy hiteles, szóval, hogy én ma ugyanazzal az életérzéssel, azzal a vibrációval énekelem azokat a dalokat. Hát hisz a szövegeknek a kiéneklése pillanatában kelnek életre azok a gondolatok, tehát a szövegek azok úgy pihentek, nem tudom, 35-40 éven át, mert én nem nagyon énekeltem ezeket a dolgokat, most viszont szenvedélyesen, tiszta szívből, lentel, kedvel és örömmel, most viszont énekelem teli toromból.
Azt mondja, hogy szenvedély, meg azt mondja, hogy valami fajta tisztaság. Én mondom azt hozzá, hogy a szabadság lüktetése, tehát nem az a patetikus lánglobogtatós szabadságról beszélek most. Az, hogy pillanatban meg tudja szülni a újra és újra ugyanazokat a szövegeket, mennyiben játszik közre az, hogy az elmúlt években szellemi boldalról is próbálta nézni az életét és a saját sorsát?
Hát nyilvánvalóan ez a típusú érettség is a múltbéli hétköznapoknak, ez a fajta üllepedettség, ez nyilvánvalóan benne van, hát hisz miben nincs benne az ember, amit tesz, mindenben benne van. Úgyhogy ezt én vállalom ezerrel, hála Istennek sok örömmel, szinte még azt mondom, hogy hála Istennek a bánatokkal is együtt érett embernek érzem magam, aki lelkileg abszolút hitelesen és szívvel, lélekkel tudom kezelni a dolgaimat, bármi is legyen a zeneszerzés, legyen a szövegírás, vagy éppen a színpadon végzett munka.
Az Ávodi Jánossal az elmúlt években már többször találkoztak, és hát érett, vagy inkább beérett ez az együttműködés. Hogyan vannak együtt?
Nagyon jól, szimbolikusan nagyon szép helyszínt sikerült választanunk a 11. kerületben, ahol önök is a rádió működik.
Itt van nem messze a Barbanegra track, igen?
Igen, de nem a Barbanegra trackre gondolok, hanem a tavaly téli első beszélgetésünkre, ezekről a gondolatokról beszéltünk. Az a Lágymányosi utcában volt, és a Bölcső nevű kávézó és kis étteremben, úgyhogy...
Akkor a neve is szimbolikusan?
Amiatt merészkedtem felemlíteni a nevét. Olyan jó volt, hogy tulajdonképpen mi, aki annak idején együtt ringattuk a Piramis együttesnek a Bölcsőjét, most ezt az új, újdonsült vállalkozást is egy bölcsőbe ringattuk, úgyhogy na, ez csak a szimbóluma miatt mondtam. Ott beszéltük meg a dolgokat, hát minden fejbe is és a szívbe dől el nyilvánvalóan, úgyhogy az első perctől kezdve a régi szövetségesi szeretettel és a régi lángolással fordultunk egymás felé, holott közel 10 éve nem találkoztunk már. 2006-ban voltak a legutolsó közös koncertjeink, de...
Kellett újra értelmezni dolgokat?
Nem nagyon. Pillanatok alatt sikerült átbeszélnünk, hogy milyen dalokról legyen szó, a hangszerelési, a társainkat illető kérdésekről, úgyhogy gyorsan szót értettünk. Hát a Janóval 5 évén át hűséges szövetségesek voltunk, úgyhogy visszatalálni a régi hanghordozásunkhoz és ahhoz a régi hangütéshez, aminek a szárnyán mi mindig is kommunikáltunk, az nem volt nehéz, és hála Istennek mindenbe egyetértünk, és a színpadon, amikor összemosolgunk, akkor ez mind benne van, ez az üllepedettség, és annál még több, mert fiatalos lendület és energia és szeretet van benne.
Értem, hogy ez most nagyon fontos önnek, a Révész Sándor és Závodi János együtt, de nekem például az életemben a 90-es években nagyon erősen jelen volt a Révész Presser duó.
Igen, hát a Gáborral egy nagyon-nagyon emlékezetes, ugyancsak egyetlen lemezről, de emberileg szintén egy nagyon-nagyon karizmatikus pecsét került az együttműködésünkre, ugyanis emberileg szerintem ez egy fantasztikus találkozás volt. A Gáborral mind a mai napig nagyon-nagyon szeretjük egymást, szerintem kölcsönösen szóvivője lehetek részéről is, hogy ezt kimerem mondani. Ritkán találkozunk ugyanezt, szeretem használni ezt a kifejezést, hogy mi nem vagyunk összefülledve barátokkal, illetve én barátaimmal, úgyhogy mi mindig ünnepélyesen tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk, ha bár néha eltelik 3-4 vagy akár 5 év is, hogy alig hallunk egymásról, vagy csak éppen egy-egy levelet váltunk, vagy éppen egy rövid telefonbeszélgetés, de úgyhogy a Gáborral való együttműködés nagyon emlékezetes, nagyon kedves a szívemnek, és hát az a 85-ben megjelent hanglemez, úgy érzem, hogy hanghordozásában is minőségében nagyon tükrözte ezt a nagyon harmonikus együttműködést.
Említette a fiatalokat, Horváth Ákos, Nagy Gergő, Megyessa István, és lehet, hogy kihagyok most valakit.
Delov Jávor, a dobosunk, Delov Jávor, különleges nevű bolgár származású világklasszis dobos, úgyhogy őt tetszett kihagyni. Igen, de mi a kérdés?
Az, hogy amikor elkezdtek együtt dolgozni, akkor nem közelítettek önhöz ilyen óvatos kiskutyáként?
Nem. Nagyon emelt fővel. Minden okuk megvan rám, nagyon-nagyon képzett zenészek, szóval azt hiszem az ember tartását óhatatlanul megadja a produktuma, és ők mind a négyen maximális odaadással és szeretettel zenész emberek, úgyhogy szó sem volt ilyenről, de én ezt nem is nagyon tudnám elviselni, úgyhogy ezt a fajta szervilitást és ezt a fajta ilyen főhajtó respektust, ezt én nem nagyon szeretem. Kollegialitás van, és szívvel, lélekkel együttműködés mind a hatunk között.
Milyen típusú a színpad? Néhány fotót láttam róla, és azt hiszem, hogy egy ilyen vizuális atak, amit látok.
Igen, nagyon-nagyon dinamikus a dolog, a hála Istennek, a YouTube-on is itt ott felelhető felvételek tanúsítják ezt. Semmi különösebb színpadi attrakcióra nem már úgy értem, hogy technikai vonatkozású dologra nem hagyatkoztunk, tehát nem fényekkel, meg füsttel, meg bigyusztal, csak a zenével foglalkozunk.
De úgy látom azért, hogy van valaki, aki önökön kívül foglalkozik a világítással is.
Na jó, igen, de hát alapszinten, szóval, hogyha csak egy jó nagy erős égő égne, akkor is ugyanezt csinálnánk. Szóval nem nagyon, csak azt szerettem volna kifejezni, hogy nem nagy hangsúlyt fektetünk az ilyen típusú külső dolgokra, úgyhogy tényleg csak zenélünk. Tudod, Monika, az a helyzet, hogy be kell, hogy lássuk, hogy ezek a dalok, ezeknek a szövegei és minden dallam fordulata annyira beleégett sok-sok tízezer, vagy lehet, hogy még ennél is nagyobb számot mondhatnék, ember szívébe, lelkébe, hogy nem kell ennek már cégére ezt én nem tudom, hogy ügyetlenül csak így tudom kifejezni, hogy nem kell cirkalmazni a dolgokat, csak egyszerűen el kell énekelni, el kell zenélni, el kell rezonálni ezeket a dalokat, és ezek önmagukért beszélnek. Úgyhogy mi ebben gondolkodunk.
Csak el kell énekelni? Régi Lázak megidézése, ilyet olvasok itt, és szerintem ezt önök írták. És hogyan lehet egy harmonikus életből, ami most van, és értem és érzem egyébként, hogy igen, tehát igaz, amit mond.
Igen?
A nem tud, tehát hogy azt a fajta fájdalmat és kiabálást újra kihallani a révésztorokból, ami van.
Hát úgy, hogy az ember az attól teljes, hogy bánat. Hogyha most azt mondom, hogy napokon belül az édesanyám tragikus, öngyilkos halálának a 40. évfordulója következik, akkor mindent elmondok. Hogy attól még ember az ember, megyünk föl a színpadra, és tesszük a dolgunkat, de közben a szívem titkos kamrájába és rejtekébe ott él a gyász még mindig, mert nagyon hiányzik az anyám. De hát szóval én úgy érzem, hogy ettől teljes az ember, öröm és bánat, élet és halál, mint hogy a Szepes Mária néni tanítja, ők ikertestvérek, úgyhogy összetartoznak. Tanulunk mindenből, szintetizálja az ember a végén a lelkébe a történéseket, úgyhogy én ennek vagyok az embere. Amióta ilyesmi módszerekre szertettem, olvastam, tanultam és tanulok mind a mai napig, akkor az ember már nem érzi magára hagyatottnak magát, akár a nehéz pillanatokban sem, mert van hova nyúlni, van fohász hozzá, van csönd, van békesség, és megtalálja az ember gyógyírt.
Tudja, én nem kérdeztem volna ennyire, de örülök, hogy így megnyílt. Az, hogy már régóta nincs önnel az édesanyja, de hogy ugyanakkor meg még mindig ott van, mi az, amit egy férfi ember hordoz az édesanyjából? Ez a zene?
Hát nem, a lendület, az élet, annak ellenére, hogy nagyon látszólagos ellentmondás, de mégis az élet örömét, szóval az anyám egy hihetetlen boldog, kiegyensúlyozott ember volt, hogy mi vezette oda, hogy ezt a tragédiát megérte, és maga választotta módon hagyott itt minket, szóval azt pontosan nem tudom, még ma sem, de a derű, szóval a biztonságérzet, az alaposság, szóval most egy kicsit kérlek utakodnom a közös emlékeinkben az édesanyámmal, szóval ez mindig, vagy az előzőek, amit elmondtam, az mind. Szóval ő biztonságot adott, ő nagyon-nagyon élettörömmel bíró ember volt, és hát szóval nem tudom folytatni.
Kellemes vasárnap estét kívánok önöknek, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. 117 perc című műsorunkban az augusztus 29-ével kezdődő hét embere, az általam jelölt Révész Sándor énekes előadó művész, többek között a Generál és a Piramis együttesek egykori frontembere volt. Még tavaly novemberben épp egy tévéműsort néztem vissza az interneten, ez a tévéműsor pedig a Privát Rock Történet című műsor, annak is a Piramis együttesről szóló része volt, és abból tudtam meg, hogy Sándor 1975. novemberében, tehát éppen 40 éve lépett be a Piramis együttesbe. Többek között ez volt az apropója annak, hogy őt jelöltem. Másrészt pedig kíváncsi voltam magára, az emberre, a művészre, illetve arra, hogy ma hogyan telnek mindennapjai. Hosszú egyeztetés következett, mert hál' Istennek, hogy nagyon elfoglalt ember, ezért csak most tudott vállalni egy egész heti interjúsorozatot. De azt hiszem, hogy megérte a várakozás, mert nagyon tartalmas beszélgetések voltak. Aki már hallotta, most újra megteheti, akinek még nem volt szerencséje hallani ezeket a beszélgetéseket. Most itt a remek alkalom, hogy meghallgathatja. Augusztus 29-i 117 perc című magazinunkban Tóth Mónika beszélgetett vele, ezt hallhatták az iménti percekben, 30-án kedden pedig Dózsa Marian.
Korábban egyszer azt nyilatkozta, hogy azért lett önből olyan felnőtt, mint amilyen, mert többnyire nők nevelték. Hát mi az, amit a nyiladozó elme és a lélek ezektől az asszonyoktól kapott?
Hát, tulajdonképpen ezt olyan nagyon-nagyon precízen megfogalmazni szerintem nem tudnám. Az az érzület él az emlékeimbe, ahogy áldott édesanyám, nagymamám, akit még nagyobb áldást illet, hiszen szinte ő nevelt föl, és néhai keresztanyám neveltek. Tulajdonképpen hármójuk szeretetét élveztem egész kiskorom óta. Ezt azért hangsúlyos így kimondanom, mert korán elváltak a szüleim, és tulajdonképpen ők maradtak az én örökségem, mert ők neveltek aztán később, különösen a nagymamám. Úgyhogy hármójukra gondoltam, amikor erről nyilatkoztam, és mind a mai napig nagyon-nagyon meleg szívvel és szeretettel őrzöm őket az emlékeimben. Sajnos egyikük sincs már velünk.
Hát ahogy olvastam, hetedikes vagy nyolcadikos volt, amikor az egész nyarat Angliában töltötte. Hát nyilván ott egészen más volt az élet, de abban is biztos vagyok, hogy a zenei élet is. Hogyan hatott önre ez a közeg?
Nagyon. Tulajdonképpen az alapmotiváció az volt, hogy az édesanyámat kérleltem, egy munkatársnője 1965-ben férjhez ment egy angol férfihez, illetve egy magyar egykori 56-os disszidenshez, 10 évre a forradalom után, és édesanyámat kérleltem, hogy valami módon szervezze azt meg, hogy én kimehessek az azt követő évben hozzájuk nyelvtanulás céljából. De hát az angol zenevilág és egyáltalán a zene bölcsőjének az akkori ringása annyira érdekelt, hogy mindent igyekeztem eltávolítani az útból, hogy ez sikerüljön, és hála Istennek az édesanyám mindent elkövetett, sikerült, és 3 hónapot Angliában töltöttem, 1966 teljes iskolaszüneti 3 hónapját. Az ottani zenei világ, hát ugye nem szorul magyarázatra, a popzene bölcsője, szeretem így kifejezni magam, az Ottringot, és hát annak a kellős közepébe 13 évesen becsöppentem, az volt óriási, hogy a házban, ahol laktam a meghívóimnál, Benny bácsinál és feleségénél, 7 szobás házuk volt, és lent a földszinten lakott egy angol fiatal házaspár, akik béreltek ott egy szobát vagy egy lakrészt, és én náluk nagyon gyakori vendég voltam, ott reggeltől estig, amikor csak otthon voltak, akkor bömbölt az aktuális éppen angol popzene, a fiatalok gyanánt nagyon be voltak indulva az akkori zenékre, úgyhogy ha lementem hozzájuk, mindig ezzel találtam szemben magam, is nagyon gyakori vendég voltam náluk.
Azt hiszem, hogy nagyon erősen fertőzötten jött haza Angliából, olyannyira, hogy talán már nem is nagyon izgatta más. A gimnázium második osztályából elbocsátották. Hát mitől nem passzolt az iskolában?
Hát tulajdonképpen ez ma már annyira banálisnak tűnő, hogy mondjam, akkori fordulat volt az életünkben. Póka Egonnal, a Hobo Blues Band későbbi zeneszerzőjével és testvérbarátommal, én szeretem ezt így mondani, Egon szülei befogadtak engem 1968-ban, úgyhogy náluk éltem 2 éven át, amikor az édesanyám közölte velem, hogy fiam, ha erre a zenei próbára elmész, akkor innen már ne is gyere haza, tehát nagyon komoly előzményei voltak. Úgyhogy az Egonnal mi semmi igazán renitens dolgot nem műveltünk, de az, hogy hosszabb volt a hajunk konstant következetesen, az nagyon szemet szúrt az egész iskolavezetésnek. Az, hogy nagyon sok hiányzó óránk volt, mert fellépések vagy valami amatőr zenekari fesztiválon való részvétel után hetekig nem jártunk iskolába. De meg hát mit tudom én, volt tényleg egy-két ilyen renitens nyilatkozatunk, meg ez, meg azt mondom, egy kicsit lehet mondani, hogy felbújtók voltunk, de hát nem valami, nem tudom, ilyen revolucionár értelemben kell ezt érteni. És egyszer csak azzal találkoztunk szemben, hogy tantestületi megrovásba részesítettek minket a Kőbányai László gimnáziumba, és kitettek, szóval ennyi volt. Budapest összes gimnáziumban.
Aztán mindenségét.
Igen, kemény volt a dolog. Hát az volt benne a legemlékezetesebb, hogy ennek a formaisága úgy van, hogy a teljes tantestület, ami egy ilyen hatalmas gimnázium esetében nagyon sok tanár, nem emlékszem, de hát szerintem ilyen 70-80-100 tanár jelent, a végén az igazgató Tajték Zoltán ott itt, és a tantestületi, a tanárok sorfala között kellett végigmennünk kettőnknek, hát néha a hátra tűzött hajunk előre bukott, és akkor derült ki végül is, hogy jóval hosszabb hajunk volt, mint a megengedett, meg a nem tudom, és hát az igazgató szín elé kellett járni, és ott közölte velünk az előbbieket. Ez a hiteles történet ennek a dolognak.
Ha jól értettem, amit mondott, olyan 16-17 évesen már külön lakott a szülőktől, és nem a szülői házban. Ez azt jelentette, hogy ilyen nagyon korán felnőtté vált?
Hát nem tudom, hát a kényszer hozta ezt a dolgot az édesanyámmal, ahogy mondtam, hogy ő engem motorról, hát nagyfiú sem, most ezt úgy mondom, nem szépítem, hogy kirúgott. Tehát ennek körülbelül fél éves előzménye volt, amikor neki nagyon-nagyon nem tetszett az, hogy én állandóan zenei próbákra járok, és való igaz, hogy a gimnázium eredményeim azok elég gyengoskák voltak. Mindent egy lapra tettem, szóval ezt tényleg bátran kimerem mondani az Egonnal együtt. És hát amikor anyám azt mondta, hogy fiam, ha erre az estéhez valamikor, nem tudom, kora délután volt, ő éppen dolgozni készült menni, azt mondja, fiam, ha erre a zenei próbára már nem is, akkor tényleg ne gyere haza. Úgyhogy ez okozta végül is ezt a 15-16 éves koromi szülői ház elhagyását. Akkor már csak az édesanyám nevelt. Szerintem nagyon nehéz volt velem neki, mert küzdelmes volt. Én nagyon következetes voltam ebben, nagyon krakéler is, és hát szóval ezt tudomásul kellett vennem, hogy ez így nem megy tovább. És azon az éjszaka 10 óra körül véget ért a próbánk, a Bartók Béla után az egykori tejgyár, hogy nem tudom, hatalmas ilyen tejüzemnek a próbatermébe, kultúrtermébe próbáltunk. Átmentünk a másik oldalra, a közelmúltba jártam, éppen arra megnéztem, hogy ott telefonfülke már nincs ott, de mindmáig egy postahivatal, egy kis postahivatal működik. Onnan fölhívtuk az utcai telefonfülkéből anyámat, azt mondja, fiam, nem megmondtam. Ja, mondom, anya, oké. Következő pillanatban hívtuk az Egon édesanyját, aki azt mondta, hogy gyertek azonnal, és 2 éven keresztül ott laktam náluk, akik elfogadtak. Áldom az emléküket is.
Aztán már csak néhány év, és jött a generál. Hát az valami óriási siker volt. A közönségnek nagyon bejött ez a stílus. És valahogy a határok is kinyíltak. Hát sokat jártak külföldre, ha jól tudom.
Igen, elég sokat, hála Istennek, hát ez Marian gondolhatja, meg a kedves hallgatók, hogy ez egy óriási ász lett a kezembe, hogy az édesanyámnak, meg az apámnak, tulajdonképpen meg az egész szülői háznak visszamenőleg ezzel bizonyítottam, hogy ugye ők elveszettnek ittek engem, és nem tudom, és közben hát különösen az édesanyám fel ez egy nagyon nagy ér volt, hogy anya lát, hogy sikerült, és megnyertük, aki mit tudott, és onnantól kezdve a pályánk az egy irányba ment, hála Istennek, úgyhogy, de hát ennek én nem voltam gőgös, meg nem tudom mi nyilván a szüleim felé, de hát azért boldog elégtétel volt a szívemnek, hogy ez sikerült, hála Istennek.
És aztán egy hatalmas ugrás, hát nagyon sikeres volt a generál, nagyon jól mentek a bulik, talán jól is kijöttek egymással, és mégis átigazolt a piramisba. Hát egészen más stílus, egészen más típusú emberek. Miért volt ez az óriási váltás?
Hát ez, hogy mondjam, az akkori zenei ízlésem, az mint minden fiatali, az folyamatosan formálódott, és a popzenének ez a könnyed áramlata, amivel tulajdonképpen, amit mi a generálba képviseltünk, az ott kezdett keményedni a buksingba, úgyhogy az Egonnal mi nagyon-nagyon kemény zenéket hallgattunk, az akkori korszerű Led Zeppelint, és a Pink Floydot, és a Traxot, és a korszerű akkori dolgokat, és nagyon nagy kedvet éreztem hozzá, hogy ebbe éreztem, hogy igazán ki tudnék bontakozni, úgyhogy akkor egy ilyen igazi szóló énekesi posztot kaptam a piramisba, és hát onnantól kezdve, hogy mondjam, az egyéni felelősség súlyát maximálisan éreztem a vállamon, hogy egy zenekarnak az egyedüli énekese vagyok. Hát illetve ott a Gallai Peti is énekel, de hát ott azért hangsúlyosabb szerepet kaptam, mint a generál 8 éneklő fiatalja között.
Hát mondjuk ez igaz. Mindjárt emlékszünk, hogy baromi erőteljes zenéről és nagyon erős szövegekről beszélünk, ugye, amikor a piramist emlegetjük. És valahogy talán először fejezték ki az akkori fiatal generációnak a hangulatát, érzéseit, problémáit. Ez akkor tudatos volt, vagy csak nagyon szerencsésen találkozott az önök mondandója a fiatalok életérzésével?
Hát mi hitelesen abból a közegből jöttünk. Szóval
tehát önök is ilyenek voltak?
Hát szerintem igen. Hát szóval nyilván ezt most nem lehet, nem sablonokról beszélünk, de hát mi is ugyanolyan nagyfiúsan mondom, forradalmian gondolkodó fiatalok voltunk, kerestük a helyünket, hogy hallottam a Kóborangya zenei bejátszását, meg alig tudtuk, hogy hol van a hely, mert inkább azt mondtuk, hogy nincs, hogy igazán ahol úgy érezhetnénk magunkat, és zenei klub, és egyebek is, nem tudom. Szóval, hogy nem, szóval abból a közegből jöttünk, úgyhogy arra a közegre rímelni az életérzésünkkel, a későbbi szövegeinkkel, amihez ugye nyomatékosan hozzá kell tenni, hogy Horváth Attila közbenjárásával jutottunk, hiszen Attila volt a szövegírónk, úgyhogy nagyon sok olyan életérzésnek a teli találat megfogalmazás az mindenféleképpen az ő személyhez kötődik, de hát ő nem volt tagja végül is, de lelkileg vagy érzelmileg mi 6. tagnak könyveltük el a piramisba, hiszen ha lehet így mondani, az ideológus ő volt.
A fiatalok akkor szinte feltétel nélkül elfogadták az önök szövegeit, amit önök énekelték. Ennek a felelősségét akkor érezték?
Szerintem igen. Igen, de hát nyilván nem úgy, ahogy most ezt 63 évesen érezném, de valamilyen árnyalatát, valamilyen szinonim árnyalatát természetesen éreztük, és mind a mai napig köszönjük ezt a mérhetetlen odafigyelő szeretetet, meg hűséget, amit kaptunk a közönségünktől, hiszen most a mába ugrok 40 évet előre, hogy 2016. augusztus 12-én Budapesten egy koncerttel ugyanúgy éreztem magam a Barbanegra klubban, mint a 70-es aktív éveinkben, mert ugyanolyan lelkesen és olyan szeretettel és lendülettel énekelte a velünk korosodó, ma inkább 50 fölötti vagy 50 körüli korosztálya a zenénket. Már én 63 vagyok, én a közönségre értem, hogy 50 körüliek, szóval...
És fiatalok is voltak?
Rengeteg fiatal is, hála Istennek. Hát szerintem a korosztály hozza magával a gyermekeit is, vagy a gyerekek érdeklődnek, hogy mi volt az, ami anyáikat ennyire motivált annak idején, és jönnek megnézni, és nem tudom. És derűsek ők is, szóval csak szeretet és hála ezért, a rengeteg szeretetért és hűségért, szóval ez fantasztikus, amit kaptunk.
Gondolkodtam, agyaltam ezen a kérdésen, koromnál fogva ismertem, mindössze 40 éves vagyok, én szoktam ezen agyalni, hogy mi az ördög tarthattak abban az időben, mi lehetett a probléma, hogy nem bírták elviselni azt, hogyha valakinek hosszabb volt a haja, mit tudom én, x centivel, vagy mit tudom én, a fülbevalót viselt. Hát miért volt ez ekkora probléma? Mi lehetett az oka?
Hát őszintén mondom, nem tudom. Szóval nyilván volt egyfajta olyan kulturális, vagy hogy mondjam, ilyen kinézési standard, amihez igazodott általában a közélet.
Tehát ha valaki nem úgy jelent meg, mint mondjuk Szécsi Pál, meg Aracki Laci, hogy csokor nyakkendővel, meg nyakkendőbe, meg öltönybe, akkor ez probléma volt?
Nagyon frappáns volt az én nagymamám, akivel éltem annak idején, amikor elkezdtük a generállal az együttműködést, és a nagymamám azt mondta, hogy Sándorkám, miért nincs neked olyan rendezett hajviseleted, mint a Por Péternek?
Például igen.
A szülők meg egyáltalán a régi korosztály hozta ezt a fajta más standardot, ami mit tudom én, egy borotva hajvágás volt, vagy nem tudom, mi való igaz, hogy én annak idején még nem tudom, 5-es, 6-os koromban én is úgy jártam. Tudod, azért az angol hogy mondjam, kollégistáknak a viselete, meg az egységessége, az azért nem egy buta dolog. Én valójában egy kicsit arra hajaztam, illetve hát akkoriban szerintem minden iskolás, hogy úgy rendesen néztünk ki. Aztán ugye a gimnáziumban, amikor már a pubertáskor, meg a nem tudom, a tizenéveinknek a renitenciáját éltük, akkor mi ilyen módon nyilvánultunk meg az Egonnal, való igaz, hogy állandó problémáink voltak belőle, tudod, mert nem lehetett elmismásolni ezt a hajviseletet, szóval, hogyha hosszú volt, az hosszú volt, hiába csatokkal, meg gumival, meg mindennel ügyeskedtünk, de hát látta az osztályfőnökünk, hogy ez a haj honnan indul, és nagyjából hova kunkorodik vissza, szóval, hogy az valami szabálysértő viselkedés volt. De hát ne is akadjunk ezen föl, szóval ez a külsőségekben, tudod, az élet mindig produkál ilyen standardokat.
Igen,
hát mi annak idején ebbe beleakadtunk, nyilván mi fönnakadtunk ezen a hálón, és belehurkolottunk nagyon.
Egy picit érintettétek már Mariannal a zenei inspirációt is, ugye, hogy milyen zenéket hallgattatok ti, mert nekem is pont ez lett volna a kérdésem, én arra próbáltam, amikor készültem, kihegyezni ezt a mai beszélgetést, hogy ugye mi az, ami inspirált benneteket mondjuk a Generálban vagy a Piramisban. A Piramist azt talán ugye jobban ismerik, mert azt a mostani korosztály is, tehát az ifjabb korosztály is ismeri a Generált, azt megmondom őszintén, hogy én is kevésbé ismerem. Talán azért, mert rövidebb életűek voltatok így együtt ugye Horváth Charlie-val, vagy pedig egyáltalán kevesebb anyagotok jelent meg, nem tudom, mi lehetett ennek az oka. De hogy mi volt, és ugye egészen más stílusú zene, amit én ismerek belőle, mint mondjuk a Piramis. Tehát, hogy mi volt az összhatás, mi az, ami megfogott benneteket, amikor mondjuk a Piramis dalok születtek, Horváth Attiláról már volt szó, mint szövegíróról, a zenéket azt Gallai Péter és Závodi János követték el egyébként?
Többnyire. Mindannyian alkotótársak voltunk. Tudod, ez úgy megy, hogy mondjuk a gitáros, a Janó hozott egy úgynevezett riffet. Riffnek mondjuk mi azt a következetesen visszatérő motivumot, ami mondjuk első hallásra, ha valaki meghall egy dalt, akkor az nagyjából az emlékezetébe marad. A Janóra jellemző volt az, hogy ilyen könnyed, nagyon jó pofa alapriffeket, alapötleteket hozott, de hát aztán milyen kamu angollal, meg mindenféle módon elkezdtünk hozzá dudorászni, vagy a Péter, vagy én, és aztán abból Pinyóka is beszállt, elkezdett egy ritmus képletet kitalálni hozzá, szóval ez mindenféleképpen közös munka volt. A Péter, mondjuk ő nagyon határozott volt, hiszen ő volt a legképzettebb a Gallai Péti köztünk.
Pont ezt akartam mondani, hogy én úgy tudom, hogy jazz tanszakot végzett.
Igen.
De hát ez a billentyűs játékán egyébként rendesen meg is hallatszik.
Igen.
Tehát olyan futamokat csinál, hogy én úgy lesek, igen, amikor hallgatom.
Igen. Őre jellemző volt, hogy egységes dalokat hozott. Tehát, hogy az első pillanattól kezdve megmutatta, hogy szeretné, hogyha az adal kibontakozódna. Úgyhogy sok közös munkánk volt, de mondjuk talán lehet mondani, hogy a Gallai Petinek a dolgai azok mindig kimunkált, és nagyon-nagyon előkészített, már csak megmutatásra váró és betanulásra váró dalok.
És ilyen kötöttek voltak egyébként, vagy szigorúak voltak a próbák? Tehát, mint ami hetente, öt nap?
Persze. Hát Viktor, hát hogyha dolgozunk, akkor dolgoztunk, tudod, akkor nem tudom, egy nagy lemezre készültünk, akkor az automatikusan azt jelentett, hogy mit, reggel 9 órakor kezdődött mondjuk egy csepeli, nem tudom, raktárépületbe a próbánk, és akkor mit, délután 2-ig, vagy 4-ig, vagy nem tudom, ameddig bírtuk, csináltuk, másnap ugyanúgy, harmadik nap ugyanúgy. Jellemző módon a 2006-ban, amikor felkészültünk a két eredeti felállásban utolsónak mondható Piramis koncertre az Arénába Budapesten, akkor 3 hónapig próbáltunk előtte, de következetesen minden áldott nap, és jó, szombaton, vasárnap talán nem, de hétfőtől péntekig minden nap. Uh-huh. Szóval azért mi is fegyelmezett rendbe éltünk, hát dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy.
Így van, így van. És ugye ott nyilván volt olyan is már, amikor a színpadi műsort magát, tehát az egész komplett koncertet végigjátszottátok, végigpróbáltátok.
Igen, igen, igen.
Ugye, és ott a helyszínen is, mert ugye az is fontos, hogy ott a helyszínen is el kell próbálni.
Hát igen, mert nekünk nem adatott meg az, hogy mint a világsztárok állandóan hatalmas színpadokon játszanak, úgyhogy nekünk a próbatest szűkössége miatt nyilvánvalóan a nagyobb helyszín, a valós helyszín, ahova valójában terelődtünk, mert ott oda volt szerződésünk a koncerteket játszani, hát ott nagyon észnél kellett lenni, mert amikor egy próbateremben mit tudom, másfél méter távolságra vagyunk egymástól, egy színpadon meg 10 méterre, hát az kommunikációban is, mindenben, hangzás, érzetben, a kontrolloknak az egész technikai rendszerében az egy nagyon-nagyon más millió, úgyhogy ahhoz nekünk nincs olyan gyakorlatunk, mint a Rolling Stones-nak, aki tegnap előtt San Diego-ba, holnap után Washingtonba, utána meg nem tudom, New Yorkba játszik, ugyane hatalmas stadionokba szal. Szóval nekünk ez teljesen más volt, de úgy érzem, hogy mindig tisztességesen számoltunk mindig ezekkel a körülményekkel, ezekkel a helyzetekkel, és annak tudatában készültünk föl.
Megpróbálom tovább lendíteni ezeket a beszélgetéseket most abban az irányba, hogy ugye a piramis után is volt, van neked zenei életed, és hát ugye most egy más formációban működsz. Most egy olyan kérdést fogok föltenni, amit talán így nem beszéltünk meg előre, ezért vállalom annak a kockázatát, hogyha azt mondod, hogy erről nem szívesen beszélsz, hogy miért lett vége közted és a piramis közötti kapcsolatnak, mert én úgy tudom, hogy a piramis ugye nem csak Jánossal folytatta, ugye Csokival, te pedig ugye Závoda Jánossal külön koncertezel. Hogy is volt ez?
Janóval, igen. Hát Janó továbbra is játszik abban a bizonyos piramix, vagy nem tudom, minek hívják magukat formációval. Én pedig most, mit tudom, én egy kicsit több, mint egy fél éve fölhívtam őt, és jeleztem neki a szándékomat, hogy nagyon nagy kedvet érzek ahhoz, hogy a piramis dalait még utoljára a színpadra vigyem, és megkérdeztem, hogy társ lennél-e ebbe a vállalkozásba. Örömmel mondott igent, úgyhogy most ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a piramis eredeti rímása, a szólógitárosa és az ének hangja az most együtt működik. Nagyon szép, emlékezetes koncertek vannak mögöttünk, és szívből remélem, hogy előttünk Zalaegerszeg, Miskolc, éppen pár napon belül Miskolcra megyünk egy nagy fesztiválra játszani, úgyhogy nagyon, nagyon szép dologba fogtunk. Hát ők pedig egy eredetinek tűnő olyan módon felfogásba vagy taglétszámmal játszanak, hogy az eredeti dobosunk, az zongoristánk, ugye a Gallai Peti és az Ávod Janó végül is együtt vannak fiatal zenészekkel kiegészülve, úgyhogy én véletlen sem nevezem a mi vállalkozásunkat piramisnak, hanem én csak azt hittem nemes egyszerűséggel a vállalkozásnak, hogy piramis évek, tehát a piramis évekre jellemző dalainkat és életérzést visszük színre, úgyhogy semmi más szándékot nincs
ezzel. És ez egy közös döntés volt, hogy ez legyen így, tehát hogy legyen vége a te veled való közös munkának a piramisban, vagy
hát mit alakult? Én 2006-ban, ahogy lejátszottuk azt a két emlékezetes Arena Billy koncertet, én onnantól kezdve már nem vagyok a piramis zenekarnak a tagja. De hát ugye a Lajos egészségi állapotára való tekintettel ő sem hadra fogható sajnos, úgyhogy felfes lett ez az eredeti piramis, hogy mondjam, konfiguráció eredendően, úgyhogy nem én vagyok okvetlen a megbontója. Én eljöttem annak idején, ha nem is kérdezted, de egy picit azért éreztem, hogy mint a benne lenne a kérdésedben. Én megreketnek éreztem a kreativitást valamikor már 1981-ben, én valójában akkor jöttem el a zenekarból, de aztán rá 11 évre 92-ben elszántam magam egy pár koncert, akkor őt emlékezetes sportcsarnok koncertet játszottuk, és akkor aztán rá jó néhány évre megint 2006-ban kettőt, de én végül is ezek csak egy ilyen tervezett munkák voltak, nem szeretem a kifejezést, de ilyen projekt munkák, valójában a piramisnak én már nem vagyok tagja.
Igen, benne volt a kérdésben, csak nyilván nem akartam sebeket föltépni, mert azért az emberben fölmerül az a gondolat, hogy azért nyilván ilyenkor az emberben azért vannak sebek, vagy lehetnek sebek.
Nincs, hát én határozottan tudtam mondani, én ezt a Bibliából már nagyon régen megtanultam, hogy a te igen, ez legyen igen, a nemed meg nem, úgyhogy én arra nemet mondtam már 1981-ben, szóval én nem vagyok a piramis együttesnek a tagja.
És mi ez az új formáció, ami landkísérettel zaj?
Landkíséret az már nincsen.
Az már nincs?
Az 2013-14
volt,
most két fiatal társal áldott nagyon ügyes Horváth Ákoskával és Nagy Gergővel játszunk. Hát ezt szívesen ajánlom a hallgatók szíves figyelmébe. Egy kicsit kevesebbet koncertezünk velük, de nagyon-nagyon kiérlelt, nagyon veretes dolgok vannak mögöttünk, hála Istennek. Valójában az egész életutamat viszem színre ebbe a hármas felállásba. az is egy nagyon izgalmas hangkép, sokkal visszafogottabb és szeriőzebb, mint a Piramis évek produkció, de bátran merem mindenkinek a figyelmébe ajánlani, mert eddig a mi koncerteken túl vagyunk, hála Istennek, nagyon sikeresek és nagyon szépen működnek.
Végezetül a mai napra, hogyha bárki szeretne téged látni, hallani élőben, személyesen színpadon, akkor hol lesz legközelebb?
Legközelebb Miskolcon, szeptember 4-én a Borsodi Sörfesztiválon játszunk, utána 17-én Szlovákiába, szeptember 17-én, aztán utána októberben. Ha nem vagyok szerénytelen, akkor azt mondom, hogy Révés Sándor hivatalos Facebook oldal van, tehát Révés Sándor hivatalos, ott mindenki tud tájékozódni, hiszen a koncertjeinket és az elképzelésünket maximálisan ott propagáljuk.
És ez te vagy, mert ugye a Facebookon az van sokszor, hogy az ember rákeres egy művészre, és akkor kiderül utólag, hogy nem ő írja az oldalt, meg nem az ő menedzsmentje.
Sokszor elmondtam, én régi vágású ember vagyok, úgyhogy aki nekem ír, engem megszólít, én annak válaszolok, te korona tanulja vagy, hiszem számtalan levél.
Levélváltás van közöttünk, amikor készültünk erre a hétre, így van, úgyhogy ezt biztosítani tudom, igen.
Én vállalom azt, hogy ezerrel, ami levél hozzám kerül, arra garantáltan én választ.
Igen, tehát benned egyébként, és ez pontosan ez igazolja, amit most mondtál meg, amit ugye én is tapasztaltam a készülés során, hogy benned ugye nincsenek ezek a sztárral örök, hogy te vagy a... Mert hát ugye vannak olyanok, akik be ott van.
Én nem tudom, én vagyok, én talán a neveltetésemnél, vagy a nem tudom minél fogva, én boldogan válaszolok annak, aki engem megtisztel azzal, hogy engem megszólít.
Augusztus 31-i szerdai adásunkban én folytattam a Dózsa Marian által megkezdett beszélgetést, gyakorlatilag ugyanazt a szálat folytattuk, ezért is hallhatták most, kedves hallgatóink, folytatólagosan Marian beszélgetése után az én interjúm Révész Sándorral, aki 117 perc című műsorunkban az augusztus 29-ével kezdődő hét embere volt. Én pedig Ruzsa Viktor vagyok. Csütörtökön, szeptember 1-én Berek Péter folytatta a sorozatot.
Róla tudjuk, hogy hát azt lehet mondani, hogy talán a leg népszerűségednek a legnagyobb csúcsán egyszer csak úgy döntöttél, hogy egy kicsit kivonulsz a világból, és a városból elmentél vidékre. Ez is a kor toll volt, tehát a kor okozta, vagy valamiféle csömör?
Nem. Annak idején én valójában mostanában szembesültem azzal, hogy én 25-6 éves korom körül rugaszkodtam el először a fővárosból. Város, Budapest város szülötteként igazán bátor dolog volt 1979-ben, hogy egy Baranya megyei csoda településen, Kisújbányán találtam meg a békességemet. Ugyanott aztán nem raktam fészket, mert bizonyos objektív körülmények megnehezítették az ottani dolgokat, nevezetesen az, hogy egy öreg sváb bácsi, aki annak idején őslakos volt abban a szinte kihaltnak minősített faluban, azt mondta, hogy Sándor, itt ha októberben leesik egy nagy hó, akkor maga lehet, hogy márciusig innen el nem tud menni. Na most hát ez 79-ben volt, amikor még a piramis aktív éveit éltük, és meg kellett gondolnom, hogy annak idején, hát tudod, nem volt mobiltelefon, nem volt olyan könnyű kommunikálni a világgal más módon, tehát ugye el tudtam képzelni a zenekar vezetőjét, hogy el akar érni engem, és én mit tudom, hogy hóakadályokra való hivatkozással nem tudok elmenni koncertezni, úgyhogy aztán...
Hát még a zenekar vezető, a közönség.
Hát igen, a közönség természetesen, de hát ugye mindenek előtt a zenekar vezető szava számított akkoriban, hogy mit vállalunk és mit nem, és azt mondta volna, hogy Sándor, holnap indulunk ide vagy oda, vagy tévéfelvételünk van, vagy valami, nem tudtam volna menni. Úgyhogy az aztán meghiúsult, de aztán később egy alföldi tanyán találtam meg azt a békességet, amit már ott 79-ben elkezdtem keresni. Tehát most egy kicsit hosszúra sikeredett magyarázattal, de azt kell, hogy mondjam, hogy 26 éves koromban semmiféle csömörtől meg egyébtől vezéreltetve, de én már a vidék felé kacsingattam, úgyhogy...
De azért én mégis kíváncsi vagyok, tehát nem volt ez hosszú, mert bennem még mindig maradt kérdés, hogy akkor mi miatt? Tehát mi volt az, ami vonzott?
Hát a békesség, szóval én a csendnek a nagy-nagy kereső embere vagyok, szóval a csendben én hihetetlen jól érzem magam. Csendből nagyon tudok töltekezni, békességből, a természet körülményeiből, úgyhogy ez mindig vonzott, tehát ezt be kell ismernem, hogy szerintem ez a legfőbb motiváció. Úgyhogy 26 éves koromban ott Kisújbányán egy gyönyörű mecseki faluba bemutatták nekem a barátaim ezt a milliót, meghívtak magukhoz, és ott, amikor ezt megtapasztaltam, még egyszer mondom, városszülöttként, akkor az lenyűgözött engem. Szóval ott oda elvittem az akusztikus gitáromat, tudod, mikor megpendítesz egy akkordot, és utána a csönd válaszol rá, nem a villamos dübörgés, meg a város zaja, hát az nekem valami.
Meg nem a szomszéd dübög vissza.
Igen.
Nyilván. Ott Baranyában, a kisfaluban, aztán Alföldön, a Tanyán, jellemzően hogy telt egy napod?
Békében, nyugalomban. Hát tudod, úgy, ahogy a magunk fajta, hála Istennek megteheti, hogy az alkotást mindig szem előtt tartottam, tehát az, hogy én nem, soha nem testpettem el, mert mindig világéletemben korai kelő voltam, ez azt hiszem önmagáért beszél, hogyha nincs is okod rá igazán, hogy miért kell fölkorálni, én akkor is fölkeltem 5:30-6 legkésőbb. És a munkámhoz fordultam, de hát nyilvánvalóan a reggeli menetrend, én nagy reggeliző ember vagyok, aki szeretek nagyon belakni korán reggel, nagyon nyugodtan, nagyon higgadtan, de nagyon választékosan szeretek megreggelizni. Utána, mit tudom én, a ház körüli dolgokat mérlegeltem, hogy milyen teendő van. Hát ugye fával tüzeltem 15 éven át, most már az alföldi tanyáról beszélek, hát ott volt ház körüli teendő bőven. Hatalmas sétákat tettem, de napi ilyen 20-25 kilométert, amit mind a mai napig, tehát azóta már elmúlt közel 40 év, és mind a mai napig 63 évesen is ezt tartom, ezt a habitusomat, úgyhogy nagy természetjáró ember vagyok. Én soha nem unom meg a természetet, szóval ott, ahogy a Szepes Mária néni tanította, az égi dramaturgia, az olyan gyönyörű, az ég, az állandóan változó mindenség, hát nyilván esőbe, meg nagy hóba, meg ilyen körülmények között nem barangolok, de ugye egyébként rovom, a 10 000 kiló, több 10 000 kilométer van már mögöttem, hála Istennek, úgyhogy ez ott mindennapos volt, hát mindig volt társam, úgyhogy az együttélésnek mindenféle kedves rituáliát megéltük, és aztán békével, időben feküdtünk le, rengeteget olvastam akkor is, és foglalkoztam a jövőmmel. Tehát...
Miket olvastál? Vissza tudsz idézni olvasmányokat?
Éppen most a kezembe került egy akkori olvasmányom, és ha hiszed, hanem most ma reggel is éppen azt olvastam, a Paul Brantonnak a Felsőbbrendűjén könyvét, de hát az egy 4 tagból álló, a Kelet titka, India titka, Egyiptom titka, India titka és a titkos ösvény. Ez a 4-es könyv annak idején a kezembe nagyon sokat forgott, most ebből a Felsőbbrendű én lapozgatom ma 63 évesen, 40 évvel az első a könyvvel való is.
Ismétlés a tudás anyja.
Igen, valahogy sok mindenben olyan hasznos tanácsot kaptam akkor is attól a könyvtől, ami véremmé vált, és ma meg frissítem éppen. Tehát ha csak éppen felidézhetem, de Hanvas Bélának nagyon nagy barátja vagyok, a Márai könyveket nagyon-nagyon szeretem, és hát sorolhatnám.
Uh-huh. Apropó Szepes Mária. Szepes Máriával én is nagyon jó személyes viszonyban voltam. Annak idején neked milyen viszonyod volt?
Hát elmondhatatlan, ezt hosszú lenne elmondani, tudom, hogy erre nincs időnk. Hát az életem egyik legfelemelőbb barátsága volt, haláláig tartó, 70 éves korában ismertem meg. A Mária nénit ugye közel 100 éves korában halt meg, tehát 30 évig tartott a barátságunk. Hát amit én tanultam...
Hát akkor nem csak az írásaiból tanultál, hanem személyes.
Ennek rengeteg személyes négy szem közt is sok-sok órás beszélgetés van mögöttünk, hála Istennek. Hát Péter, nagyon nehéz ezt összefoglalni, tudod. Minden beszélgetés mindig másról szólt, és mindig benne volt az ember teljességgel, én a magam akkor ifjonti problémáival, és bugdácsoló hétköznapjaimmal, amiben ilyen-olyan, amolyan tanácsot reméltem tőle, és mindig meg is kaptam. Uh-huh. És beszélgettünk, szóval barátok voltunk. Nagy szóval azt lehet mondani, hogy ő volt ő, és én voltam én. Ő tisztelte bennem azt, amit én csinálok, hát én pedig mérhetetlen respektáltam azt az életutat, és azt az alkotó grandiozitást, amit ő képviselt.
Te úgy többszörös visszatérő voltál, tehát azért úgy hosszabb csöndek után egyszer csak újra megjelentél. Most is ugye egy olyan időszakod van, amikor aktív vagy. Mennyit koncertezel?
Elég sokat, de pont annyit, amennyit szeretnék, nagyszerű.
Nem. Tehát nem vállalsz el mindent?
Nem, abszolút nem. Nagyon tapintatos és nagyon rugalmas együttműködés van egy nagyszerű koncertszervező asszonnyal, a Hugival, aki nagyon tudja az én igényeimet, nagyon tudja, hogy nem akarok, mit tudom én, két naponként koncertezni, úgyhogy általában 4-5 napok, néha egy 7 vagy 10 nap is eltelik két koncert között. Ez pont az én életkoromnak, a kívánalmaimnak, a ritmusomnak, a rezgésszámomnak és a családom iránt érzett elkötelezettségnek úgymond alárendelve nagyon jó ritmusban van így, ahogy van. Nagyon szeretem.
Kedves hallgatóink, 117 perc című műsorunkban az augusztus 29-ével kezdődő hét embere Révész Sándor volt. Szeptember 2-án, pénteken Görög Mária zárta az interjúsorozatot. Mielőtt ezt a beszélgetést meghallgatnánk, megköszönöm kitüntető figyelmüket. Az eheti Best of hétembere összeállítást Ruzsa Viktor szerkesztette. Révész Sándornak pedig köszönjük, hogy egész héten át velünk volt. Jó egészséget, és még sok szép dalt kívánunk neki.
Amikor te kilépsz egy helyzetből, egy együttesből, akkor mit viszel onnan magadról? Mennyire zárod le úgy a dolgot, hogy na, akkor most az ilyen teljesen új dolog történik az életemben, és nem nézek vissza?
Hát ilyet én soha nem teszek, már pedig azért nem is tehetném, hogy teljesen lezárok valamit, hiszen annyi hálával és szeretettel tartozom annak a közösségnek, és inkább annak a, ha lehet így mondani, nagyfiúsan annak a mozgalomnak, amit éppen a generállal képviseltünk. Értsd az alatt azt a hihetetlen sok okulást és zenei tanúságot, amit a vokál éneklés és a zene iránti alázat és fegyelem megtanulása jelentett. Úgyhogy még véletlen sem mondanám, hogy nem néztem vissza. Mind a mai napig, holott közel 40 évvel túlhaladta az idő az annak idejéni vállalásunkat, de még mindig szeretettel gondolok rá, mert még egyszer ismétlem a fegyelmet, az alázatot, az együtt éneklésnek és az együtt zenélésnek az örömét én valójában ebben a közösségben tanultam meg.
Mondtad azt a szót, hogy alázat. Mit tapasztalsz, hogy ez a fajta zenei alázat, ez megvan, illetve ezt az élet más területére is át tudod vinni, és hogy azok a zenészek, akikkel te dolgozol, ez egy alapkövetelmény nálad, hogy ugyanazt az értékrendet képviseljétek, akikkel folyamatosan együttműködtök?
Hát azt nem mondom, de hát nagyon szerencsés találkozás vagy kémia az, amikor ez adott. Hála Istennek valahogy úgy hozza mindig a sors, hogy emberileg azért ki tudjuk próbálni egymást azelőtt, mielőtt még a hangszerünket megfognánk. Tudod, szóval óhatatlanul is van idő arra, hogy a próbákon és egyáltalán az előzetes beszélgetéseken emberileg is kitapintsuk egymásba azt a hányadot, azt az emberi hányadot, amiben megmutatkozik végül is az árfolyam, ami aztán a közös ügyünket erősítheti. Én eddig örömmel mondhatom, hát olyan nagyon-nagyon sok közösségben nem dolgoztam a generál után, de ott mindig adott volt ez a teszem azt alázat, és ez a fajta elkötelezettség, és egyáltalán a zene iránti szeretet, és felelősségtudat. Úgyhogy ez mindig adott volt.
Ugye egy zenész élete az azért elég hektikus. Egyrészt hol rengeteg felkérés van, rengeteg koncert van, ezek általában esti koncertek, egy olyan életforma, ami ilyen felpörgött életforma. Te viszont mindig igyekeztél kivonulni valahová, vidékre, a Mecsekbe, Ásotthalomra, tehát hogy valahová ki a városból, ahol egy kicsit így lenyugodhat. Ez azt jelenti, igen?
Mond.
Hogy ez azt jelenti, hogy van egy olyan belső út, amit követsz az életed során, és ezt így a zenében is megpróbálod megjeleníteni, vagy egyszerűen ahhoz, hogy éljél, ahhoz szükség van ahhoz, hogy kivonulj egy kicsit ebből a zsizsegésből?
Hát tudod azt, hogy zenész vagy, az alapvetően egy foglalkozás, viszont amellett emberként kell helytállnunk a hétköznapokban, mert hát a zenész a színpadon, a próbateremben és a stúdióban eltöltött idő arányában, hogyha ezt a magánéletben életére vetítjük, vagy azzal összevetítjük, akkor biztos, hogy sokkal kevesebbet tölt a szakmájával. Úgyhogy én hála Istennek időben ráébredtem arra, nagyon-nagyon sok kedves öreg barátomra tudok hivatkozni. Az öreg alatt úgy érsz, hogy nálam annak idején, amikor 20 éves voltam, 20-30 évvel idősebb barátaimra, akik rámutattak erre, hogy vigyázni kell erre az arányra, erre a viszonyításra, hogy az ember a színpadi énje és a úgymond művészi árszpolitikája mellett emberi kvalitásaiba is törekedjen arra, hogy helytálljon. Hát én nem mondom, hogy mindig nagyon-nagyon sikerült ez, mert nyilvánvalóan tengernyi ballépés is történt az életemben, de azért a vezér motivum meg a vezér gondolat azért mindig az volt, hogy valahogy az arányt megtartani, és a magánéleti embert, a magánéleti Révés Sándort is építeni, tanítani, művelni és pihentetni és örömet okozni neki. Ennek, hála Istennek, a felületét többnyire a természetben találtam meg, mindazok a helyszínek, amiket az előbb felemlítettél, azok igen valósak. Ott én éveket, meg súlyos esetleg évtizedeket is eltöltöttem, és mindig megtaláltam onnan is azt az arányt, hogy azért a munkámba is hely tudjak állni.
Én hallgattam a beszélgetéseket, amiket a kollégákkal is folytattál, meg ugye tegnap is mondtad, hogy hát igen, egy olyan életformát, tényleg annyi koncertet vállalok, amennyi hát az életvitelemhez, meg az életkoromhoz az úgy illeszkedik. Olyan kiegyensúlyozott emberbenyomását keltetted most a héten.
Szívből remélem, hogy az is vagyok, illetve hát hála Istennek 63 évesen ezt így érzem. Szóval nem közömbös talán az életforma, amit választottam, hogy vegetáriánus vagyok most már lassan 20 éve. Hála Istennek az alkohol soha nem játszott igazán szerepet az életemben, az ital úgy szintén nem. A nagy dorbézolások embere soha nem voltam. Én megmondom őszintén így a hallgatóknak, akik megtisztelnek a figyelmükkel, hogy nagyon kellett vigyázni a hangomra, ha hiszed, hanem a nagy röhögések, ez mondom ilyen szinonim árnyalatban, nem nevetésnek, a nagy röhögések is nagyon ártanak egy énekes hangjának, legalábbis az enyémnek, úgyhogy én erre mindig nagyon vigyáztam, úgyhogy tudatosan kerültem, de már 20-as éveimben is azokat a nagyon zsúfolt, füstös és hangos helyeket, mert én szeretek emberekkel szót érteni, szeretek békés körülmények között leülni valakivel és eszmecserélni, arra én mindig kapható vagyok. A nagy társasági élet, meg nem tudom, soha nem volt rám jellemző, én nem szeretek túl harsogni másokat. Én pedig harsogni, amiket játszunk, hogy abba én maximálisan kiélem ezt az igényemet, ha egyáltalán van.
Együtt voltál velünk most egy héten keresztül, hogy érezted magad?
Nagyon jól, úgy Mónikának, mint Mariannak, Péternek, és neked, és természetesen a Viktornak csak hálával tartozom, és mindenek előtt a kedves hallgatóknak, hogy megtiszteltek ezzel a bizalommal, hogy egy héten át én lehettem a hét embere.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
Reggeli. A Civil Rádió ébresztője 7-től 9-ig. Nekünk nem 8. civilradio.98. Ahonnan a reggeli szól. Reggeli. 7-től 9-ig.
Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Foggal és örömmel. A Civil Rádió állatbarát műsora. Szerkesztő műsorvezető Timár Andrea. Minden szerdán 14 órakor a Civil Rádióban.
Olvasókör a Civil Rádió FM 98 műsorában, hétfőn este 8-tól. Az Olvasókör a művészet, a művészek világát kívánja a hallgatókhoz közelebb hozni. A magas kultúra képviselői nem elefántcsontoronyban élnek, műveik megértéséhez különleges képzettség sem szükséges. Az olvasókör bizonyítja, hogy a művészek ugyanolyan emberek, mint mi. Minden hétfőn 20 és 21 óra között a TV Rádió FM 98-on ezt mutatják majd meg mindannyiunknak. Olvasókör hétfőn este 8-tól a TV Rádió FM 98-on. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Hangképcsarnok a civil rádióban. Kezdjük jó zenével a hetet. Szerkesztők Radó László és Géczi Gábor.
Másfél holdpont, sovány vigasz egy túlsúlyos világban.
Interaktív lélekemelés világzenékkel és Szilviusszal hétfő esténként a nap utolsó két órájában.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Ön a Civil Rádió adását hallja a 98 MHz-en. Civil Rádió, amely elérhető és átélhető.